Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön ettől a szerető Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 254. dicséretünk első 5 versét énekeljük. 254. énekünk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Olvasom a mai ünnepi ige szakaszból a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből. 4. Zsoltárban így szólít meg bennünket Isten igéje. A karmesternek húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. Szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, megtartását, most ezért fennállva, fejünket meghajtva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó tudni azt, hogy fordulhatunk hozzád, és Te nem küldesz el bennünket. Imádkozhatunk hozzád minden körülmények között, és hogyha nem találnánk a szavakat, akkor is van segítségünk. Elolvasunk egy zsoltárt, és lehet, hogy azokat a szavakat olvassuk, amiket mi magunk mondanánk, amik onnan belülről fakadnának belőlünk, csak nem tudjuk ilyen szépen megfogalmazni. Urunk, köszönjük, hogy megszólíthatunk, és köszönjük, hogy most, amikor itt vagyunk, akkor nem csak azt szeretnénk, hogy mi szóljunk hozzád, hanem azt is, hogy Te szólíts meg bennünket. Nagyon nagy szükségünk van erre, mert olyan sok minden van, kavarok bennünk, a gondolatainkban, érzéseinkben. Szeretnénk most, hogyha ezeket szólítanád meg bennünk. Urunk, most vannak, akiknek talán az imádságok pontosan így hangzik, hogy szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, Istenem. Vannak, akik ravatal mellől érkeztek most ide a Te házadba, és várják a kiutat, várják az útmutatást, várják a vigasztalást, várják az erősítést. Kérünk, hogy állj oda melléjük így, és kérünk, hogy állj oda mindannyiunk mellé, szólíts meg bennünket, és add, hogy eljusson hozzánk a Te üzeneted. Hát, hogy semmi ne legyen, ami gátolja bennünk azt, hogy meghalljuk, amit Te mondani akarsz. Vedd el azokat a gátakat, akadályokat, amik közénk állnak, közét és mi közénk. Kérünk ezért, hogy küldd el a Te szent lelkedet, és tölts be bennünket önmagaddal ezen a délelőttön is. Amen. Készülve az ige hallgatására, hirdetésére, a 226. énekünk második versét keressük meg. Ebben kérjük, hogy az Isten gyújtsa meg az ő igének szövét nekét. 226. énekünk második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igének. Az ige, amely alapján az üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánok, írva található a már felolvasott ige szakaszban, a 4. zsoltárban. Ebből a 7., 8. és 9. verset olvasom újra. Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk, nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Amen. Valaki egyszer összeállított egy listát, aminek azt a címet adta, hogy sürgős hívó számok. Annak a mintájára, hogyha az ember bajban van, nagy szükségben van, akkor jó, hogyha van egy telefonszám, amit felhívhat, és akkor onnan várhatja a segítséget. Ezek a sürgős hívó számok, ezek nem mások, mint igehelyek a Bibliából, többnyire a Zsoltárok könyvéből. És így megtaláljuk ott azt, hogy például, és így írja, hogy ha veszélyben vagy, akkor hívd a Zsoltár 91-et. Az ember kikeresi ezt a Zsoltárt, és akkor olvas benne mondatokat, szavakat, többek között azt olvassa, ha veszélyben van. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem vagy, akiben bízom. Aztán, amikor messzinek érzed az Isten jelenlétét, akkor hívd a Zsoltár 139-et. Ott többek között ezeket olvashatjuk. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Aztán olyat is találunk, hogy ha bűnt követtél el, akkor hívd a Zsoltár 91-et. És akkor ott ezt olvashatod, és magad is elmondhatod ezt az imádságot. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Ha elcsüggettél a munkádban, hívd a Zsoltár 126-ot, és ott ezt fogod találni. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Még van néhány ilyen hívószám, ilyen sürgős hívószám, amit lehet tárcsázni, amikor az ember ezek közül valamelyik helyzetbe kerül. Ebben a listában a negyedik Zsoltár éppen nincsen benne, de úgy gondolom, hogy benne lehetne. És akkor azt lehetne odaírni, hogy amikor valakinek a gondjai, gondolatai annyira kilátástalanok, hogy még aludni sem tud, akkor hívja a Zsoltárok 4-et. És ott el fogja olvasni az utolsó versben azt, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ez egy esti imádság, az van fölírva a Bibliában. Akkor mondhatja az ember a nap végén, amikor ott van egy egész napnak a terhe, fizikai, lelki fáradtsága. És ebben a helyzetben a napnak a végén az ember Istenhez fordul, megnyugvásra vágyik, és szinte kétségbe esetten kéri az Isten, hogy hallgassa meg, adjon kiutat abból a helyzetből, amibe került. Elhangzik ez a kérés, és az is ott van a bevezetésben, hogy ez a Zsoltár húros hangszerre íródott. Igen, a húrokat, azokat megfeszítik, és úgy adják ki a hangjukat. Van, amikor az ember élete is nagy feszültségben van, és megfeszül. És az az érdekes, hogy még ebben a helyzetben is lehet az ember életének szépen hangzania, és szépen szólnia egy imádságnak, egy dicséretnek az Isten felé. Szorult helyzetből hangzik a kérés, de aztán a Zsoltár vége az egészen másról beszél. Az békességről beszél, az biztonságról beszél, az arról beszél, hogy jó napjai lehetnek az embernek. Hogyan jut el a zsoltáros a kezdő kérésből, kétségbe esett kiáltásból oda, hogy a végén, az imádságnak a végén el tudja mondani azt, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert biztonságban lehetek. Elhangzik egy őszinte imádság, és közben megtörténik a csoda, közben átéli ez az ember, aki ezt az imádságot mondja, hogy a békétlenségből békesség lesz, reménység lesz, biztonság lesz. Hogyan jut el idáig egy imádság alatt, egy imádságnyi idő alatt, hogy ezt ki tudja mondani a végén? Valódi párbeszédet látunk itt, mint ahogy az imádságunknak is ilyen párbeszédnek kellene lennie. Azt szoktuk mondani az imádságról, hogy beszélgetés az Istennel. Ez nagyon szépen hangzik, ez a kifejezés, De érdemes belegondolni, hogy valóban ilyenek a mi imádságaink. Beszélgetünk az Istennel, vagy csak mi mondjuk a magunk szavait, mi mondjuk a magunk gondolatait, és nem is tudunk azoktól elszakadni. Valahogy jó lenne eljutni odáig, ahogy ebben a Zsoltárban is látjuk, hogy nem csak az ember beszél, hanem az Isten is beszél. Jó lenne eljutni odáig valahogy az imádságunkban, hogy miközben mi mondjuk a saját magunkét, addig meg tudjuk hallani azt, hogy közben az Isten vajon mit is mond nekünk. Ez a Zsoltáros meghallotta a saját szavai mellett, ezért lett igazi párbeszéd ez az imádság. Beszél az Isten, szól az Isten, és aztán szól az imádkozó ember is, és válaszol arra, amit hallott. Így nézzük meg ezt a párbeszédet, először azt, hogy mit mond az Isten, és aztán erre hogyan felelhet az imádkozó ember, és hogyan is válaszol, hogyan jut el erre a végső mondatra, arra a békességre. Szól az Isten, és itt a Zsoltárban így olvastuk, hogy ti emberek, megszólítja az embereket, és nem nagyon kedves dolgokat mond az Isten. Érdekes, hogy talán azt várnánk, hogy amikor az ember kiált hozzá, mint ahogy ez a Zsoltáros is, hogy szorult helyzetemből hallgass meg, Uram, akkor jönnek a bátorító szavak, jön talán a vigasztalás. Itt most nem ezt találjuk. Tudjuk azt, hogy Isten az, aki igazán vigasztalni tud. Az, aki elmondja nekünk a bátorítást, az, aki egyedül fel tud emelni. Aki az egész Biblia fényében ismeri az Istent, az tudja, hogy így van. Itt most mégis valami más találunk, meglepő módon. Mert azt mondja az Isten, ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Az emberek, az Isten nélküli emberek, azok valóban ilyenek, hogy gyalázzák az ő dicsőségét. És lehet, hogy lehetne kevésbé finoman is fogalmazni, hogy mit tesz az ember. Az ember, aki az Isten nélkül él. És néha mi magunk is egészen bele döbbenünk abba, hogy ezen az úton milyen messzire el lehet jutni, milyen szélsőségekig eljuthat az ember ebben a helyzetében és ebben az állapotában. Napokban lehetett hallani azokat a borzalmas híreket, amikben arról volt szó, hogy fiatalok, 16-17 éves gyerekek fegyvereket akartak szerezni, már korábban is elkövettek bűncselekményeket, de most valami komolyabbat akartak azokkal a fegyverekkel, és elhatározták, hogy ezeket megszerzik egy lőtéről, és ez az az út vezetett, hogy két embert kellett lelőniük, hogy ezeket a fegyvereket megszerezzék. Kioltották az életüket gondolkodás nélkül, sőt előre eltervezték, hogy hogyan is fogják ezt végrehajtani. Ez az ember. Ide juthat el az ember. És tényleg csodálkozunk, hogy milyen messzire el lehet jutni. És a kriminológusok gondolkoznak azon, hogy mi vezethet el valakit idáig, hogy az emberi gonoszság ilyen mértéktelenül, ennyire úgy, hogy nincs is visszafogva, így törjön ki valakiből. Keresik a választ, de nem igazán találják, mert az a tapasztalatuk, hogy igazán sem az nem számít, hogy milyen anyagi háttérből jönnek a fiatalok, még csak az sem számít, hogy elvált szülők gyermekei csonka családból érkeznek, vagy teljes családból. Nem lehet tudni, hogy mi az, ami idáig elvezeti őket. De azt is fontos látnunk, hogy mindez igazán a jéghegynek csak a csúcsa. Hogy igazán, amit ezek a fiatalok elkövettek, az valaminek a jele. Egy nagyon-nagyon borzalmas és tragikus jele. Annak, hogy az ember tényleg ilyen, az Isten nélkül tényleg ilyen. Hogy ugyanezt csináljuk, csak kicsit kisebben, kevésbé látványosan, kevésbé tragikusan és kevésbé kegyetlenül. De ez megy a munkahelyeken, sokszor ez megy a családban is. Meg akarjuk szerezni azt, ami nincsen, azt akarjuk, hogy nekünk legyen az, ami hiányzik, és ezért bármit megteszünk. Nem fegyvereket akarunk szerezni, lehet, hogy csak simán anyagi javakat, de lehet, hogy ennél jobb dolgokat, mint mondjuk a szeretetet. Szeretnénk megszerezni azt magunknak, megkapni. De ezt úgy csináljuk, hogy közben nem figyelünk oda, hogy mi van a másikkal, és nem nézzük az eszközöket, csak azt, hogy nekünk meglegyen. A zsoltáros ezeket a szavakat hallja, ti emberek. És ilyenkor, amikor ezt halljuk, akkor tényleg azt gondoljuk, hogy igen, hát az emberek, hát az emberiség. A zsoltáros elcsöndesedik ezen, és rájön, hogy de hát én is ember vagyok. Én is ebbe az emberiségbe tartozom bele. És bennem is sok minden van ezekből az indulatokból, ezekből a vágyakból, és sokszor én is olyan eszközöket használok arra, hogy megszerezzem, ami nekem kell, hogy azzal nagyon-nagyon megbántom a másikat. Meddig gyalázzátok dicsőségemet, kérdezi az Isten, meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? A zsoltáros eljut oda, hogy én is elveszek az Isten dicsőségéből, akkor, amikor a magamét keresem, amikor azt mondom, hogy én értem el valamit, pedig tudom ott belül, hogy az Istennek köszönhetem. És az nem üres beszéd, amikor beszélek az Istenről, hallgatok az Istenről, de közben egészen más dolgokat teszek, mint amit ő várna tőlem. És az is lehet, hogy még egy Isten tisztelet is válhat hazugsággá. Akkor, hogyha nem tart tovább, mint addig, amíg hazaérek, és látom, hogy a szomszéd átsöpörte a lehullott falevelet az én járdarészemre, és akkor már nincs ott bennem az, aminek ott kellene lenni, hanem egész más van bennem. De lehet, hogy már előbb véget ér az Isten tisztelet az én számomra, amikor kilépek a kapun, és valaki a gyülekezetből nem úgy köszön nekem, ahogy szeretném, vagy nem köszön egyáltalán, vagy nem olyan kedves, mint ahogy én azt várnám tőle. Vagy még csak ki se lépek a templomajton, itt vagyok a padokban, és közben azon gondolkozom, hogy mikor lesz vége, nézem az órámat, és azon gondolkozom, hogy hogy lesz kész az ebéd. Egy Isten tisztelet is válhat hazugsággá. Az Isten azt kérdezi, hogy meddig gyalázzátok a dicsőségemet. Most elég, hogyha csak azt a szót, azon a szón gondolkozunk el magunkkal kapcsolatban, hogy meddig. És én nem tudom, hogy az Isten mindannyiunknak, amikor ezt a kérdést felteszi, akkor mire gondol? De talán nem először teszi fel ezt a kérdést, talán már sokszor elmondta valamivel kapcsolatban, hogy abba kellene hagynod, hogy nem kellene ezt tovább csinálnod. Meddig? Nem tudom, hogy mire kérdez rá. Lehet, hogy arra, hogy meddig vagy ennyire indulatos. Lehet, hogy arra, hogy meddig vagy ilyen a gyerekeiddel, a családtagjaiddal, pedig máshogyan kellene velük. Vagy azt kérdezi, hogy meddig haragszol? Meddig haragszol még az Istenre, a világra, önmagadra? Olyan jó lenne, hogyha nem kellene már haragudnod. Mint ahogy Jónás, amikor teljesítette a küldetését ott Ninivében, és kiment a városból, miután hirdette az Isten igéjét, hogyha nem tér meg a város, akkor 40 nap múlva elpusztul. Elmondta a proféciákat, aztán kiment a város mellé, és leült, és nézte, hogy akkor ez hogyan is fog bekövetkezni. És megdöbbentő, hogy mennyire megsértődött, amikor ez nem következett be. Hogy eltelt a 40 nap, és az Isten nem pusztította el azt a várost. Ott volt egy bokor, amit az Isten növesztett, és ő beült alá, aztán elszáradt az a bokor, és ott volt a tűző napon, és azt mondta, hogy jobb lenne inkább meghalni. És az Isten megkérdezte, hogy igazad van, amikor haragszol? És Jónás azt válaszolta, hogy igazam van, haragszom, mint halálig. Igazad van, amikor haragszol. Haragszol rám, kérdezi az Isten, haragszol azokra az emberekre, akik ott vannak a városban, és nem haltak meg, pedig az kellett volna. Igazad van, amikor haragszol. És ezért folytatja itt az Isten, amikor azt mondja, hogy ha felindultok, és ne vétkezzetek. És a másik fordításban ez úgy hangzik, hogy ha haragszotok, akkor is ne vétkezzetek. Igen, mert ő tudja, hogy vannak olyan dolgok, amik felkavarják az embert. Vannak olyan dolgok, amik nem jól esnek. És lehet, hogy ilyenkor az emberben ott van a harag, de az a kérdés, hogy mit kezdek ezzel. Az a kérdés, hogy el tudom-e engedni ezt a haragot? Vagy ott táplálom magamban, és az növekszik. Annyi minden van, ami felzaklat, annyi minden van, ami aztán, hogyha nem kerül ki, akkor tovább növekedve nagyon messzire visz. Hogyha gyűlik bennem a harag, abból lesz a gyűlölet, és a gyűlölet pedig benne van a szóban is, hogy a gyűlölet az öl. Ha nem is úgy, mint azok a fiatalok tették, de mégis öl és pusztít. Meddig haragszol az Istenre, meddig haragszol a világra, meddig haragszol önmagadra, meddig teszed azt, amiről már tudod, hogy nem kellene, amiről már nem egyszer mondta az Isten, hogy jó lenne, hogyha abba tudnád hagyni. Ti emberek, ezt mondja az Isten szól, kérdez, és a Zsoltáros meghallja ezeket a szavakat, meghallja ezt a kérdést, és furcsa módon mégiscsak ez a kérdés lesz az, és ez a szembesítés, ez a tükör, ami aztán mégis elvezeti a békességhez. Hogyan? Úgy, hogy ráébred arra, hogy valóban így van, hogy azért van bennem sokszor a békétlenség, mert sokszor ott van bennem a harag, amit nem tudok letenni, sok minden, amit nem kellene tennem, pedig tudom, hogy nem az Isten szerint való. De oda fordulhatok az Istenhez, és mindezeket oda tehetem neki, odaadhatom neki, és ő elveheti. A Zsoltáros felismeri, hogy a békétlenség az a legtöbbször nem kívülről jön, hanem onnan belülről. És ezt csak az Isten tudja feloldani. Felismeri, hogy erre van a leginkább szüksége. Arra, hogy oda menjen az Istenhez, és az Istentől békességet kapjon. És amikor eljut ide, akkor ő is egy kérdést tesz fel magában, és ennek a kérdésnek is az az eleje, hogy úgy kezdődik, hogy meddig? Istenem, ha mindez így van, akkor hogy lehet az, hogy te szeretsz engem? Meddig vagy még türelmes hozzám? Pedig olyan sok mindent teszek, amit nem kellene. Ilyen sokszor mondtál már nekem dolgokat, és én még mindig megteszem. Meddig leszel még türelmes? Meddig leszel még kegyelmes hozzám? És hálát ad ez az ember ebben az imádságban, hogy az Isten ilyen, hogy őt ilyennek ismeri, hogy az Isten ennyire hosszú tűrő, ennyire kegyelmes, és ennyire irgalmas, és ennyire szeretné azt, hogyha békességet adhatna, és hogyha mi ezt a békességet elfogadnánk tőle. És ezért van az, hogy aztán, amikor ez az ember válaszként az imádságában megszólal ő maga is, akkor olyan dolgokat tud mondani, amit ezek után, a kérdések után nem várnánk, de mégis ide jut el, erre a békességre. Mert így fogalmaz, tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével, meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Itt már a bizonyosság van benne. A bizonyosság, hogy ilyen Istenem van, aki meghallgat. Megint a másik fordítást idézem, ahol azt olvassuk, hogy kedveltjévé választott az Úr. Tudjátok meg, hogy az Isten kedveltjei vagytok. Hát akkor örüljetek ennek, hogy oda mehettek hozzá, és elmondhatjátok a kéréseteket. És persze a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az Istenét kérdez, hogy meddig teszed még azokat, amiket nem kellene. És ha azt mondtam, hogy a békétlenség általában nem kívülről jön, hanem belülről, azért az Isten azt is tudja, hogy sok minden miatt lehet még álmatlan éjszakánk, lehet álmatlan éjszakánk azért, mert vírasztanunk kell a beteg gyerekünk mellett, és sok mindenért lehet még álmatlan az éjszakánk, nem feltétlenül a bűneink meg az engedetlenségünk miatt, de ezeket is vihetjük oda az Istenhez, aki meghallgat, mert az ő kedveltjévé választott bennünket. Ez a Zsoltáros eljutott oda, hogy ezt már tudja. És ezért folytatja így, hogy bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Felismeri, hogy a jó napok nem akkor jönnek, nem azzal jönnek el pusztán, hogy megváltoznak a körülmények jó irányba. Nem azzal lesznek csak jobbak a napjaink, hogy olcsóbb lesz a benzin, meg kevésbé fáj a derekunk. Attól is jobb lesz a napunk, de igazán akkor, hogyha az Isten arcának a világossága ránk ragyog. Ezért is hangzik az ároni áldásban, jól ismerjük ezt a kérést, amikor ezt kérjük és ezt kívánjuk egymásnak, hogy ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Igen, mert hogyha az Isten ránk néz, akkor minden világosabbá válik. Világosabbá válik a helyzetünk, és valahogy egyszerűbbnek is, és valahogy könnyebbnek is. És akkor lehet, hogy tényleg könnyebben tudunk elaludni, és kevésbé idegesen töltjük a napjainkat. Ha az Isten ránk néz, az Isten ránk mosolyog, és mi vissza tudunk mosolyogni rá. Igen, mert hogyha egy ember arcán meglátszik ez a ragyogás, akkor az nem más, mint az Isten arcának a visszatükröződése. Visszatükröződik-e rajtunk az Isten arca? Látszik-e rajtunk, hogy mi hozzátartozunk? Mert ez meglátszódhat. Akár jók a körülmények, akár rosszak, akár magasságban vagyunk, akár mélységben vagyunk. A bátyáméknak 4 kisgyerekük van, vagyis a nagyobbak most már nagyobbak, és igazából nem is 4 gyerekük van, hanem 5, csak az 5. máshol él. Várták az 5. gyermeküket, és a terhesség alatt kiderült, hogy nagyon beteg az a kisgyermek, akit várnak. És aztán elmentek egy vizsgálatra, aminek ezt meg kellett erősíteni, vagy meg kellett cáfolnia, és reménykedtek abban, hogy talán mégsem igaz, hogy talán mégis egészséges az az élet, az a magzat, amelyik fogant az ő számukra. És a vizsgálat megerősítette azt az előzetes vizsgálatot. Ott voltak az orvosok, és néma csend volt a rendelőben, mert ilyet még ők sem láttak igazán. És aztán elmondták nekik ott, elmondta az orvos, hogy ebben az esetben, ilyen betegség esetén lehetőség van, a törvények megengedik azt, hogy a terhesség bármelyik időszakában megszakítsák azt. És akkor azt válaszolták, hogy mi nem szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, hanem szeretnénk megtartani ezt a gyermeket. És amikor ezt elmondták, akkor ami egészen furcsa és váratlan módon az orvos azt mondta, hogy láttam magukon, hogy ezt fogják mondani. Látszott rajtuk, mielőtt még a szavakat kimondták volna, a döntés. Az, hogy ők ebben a helyzetben mit választanak. Az életet vagy a halált választják. Látszott rajtuk ebben a helyzetben is. Ebben a szomorú és tragikus helyzetben is. Vajon látszik-e rajtunk, akár szomorú helyzetben, akár örömteli helyzetben, hogy az Isten arca ott ragyog a mi arcunkon. Látszik-e rajtunk az, hogy mi nem csak a saját érdekeinket nézzük, amikor meghozzuk a döntéseinket. Látszik-e rajtunk az, hogy oda lehet jönni hozzánk, mert mi meghallgatjuk a másikat, és nem azt nézzük, hogy nekünk is milyen sok dolgunk lenne, hanem odafigyelünk a másikra. Látszik-e rajtunk az, hogy mi az Istenhez tartozunk? Látszik-e az, hogy az Isten arcának a világossága ott ragyog-e rajtunk? Mert ez a legnagyobb ajándék, és ez a legnagyobb öröm. Zsoltáros azt mondja, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Sok öröme van az embernek, de a legnagyobb öröm az mégiscsak ez, amikor az Isten arca ott tükröződik az enyémen, és ott tükröződik a másik ember arcán, akivel kapcsolatban vagyok, aki hozzám közel áll, akit szeretek. Ennél nagyobb öröm nincsen, és ezért kívánja magának a zsoltáros is, és ezért mondja azt, hogy bár jó napokat látnánk, ezek lesznek a jó napok, amikor ez valóságá válik egészen, és egyre mélyebben az életünkben. És ezért tudja befejezni, és így érkezünk el ezekhez a szavakhoz, hogy ott volt Isten feddése, figyelmeztetése, kérdése, de mégsem oda jutott a zsoltáros, hogy megsértődött ezen, hanem eljutott a békességhez. Mert tudta azt, hogy a békességének az egyetlen forrása az ennél az Istennél van, aki ilyeneket is kérdez, de ugyanakkor jön hozzánk, fordul hozzánk a maga vigasztalásával, erejével, szeretetével és kegyelmével. Elmondja azt, hogy békében fekszem le, és mi is elmondhatjuk vele együtt ma este is, vagy akár minden nap ezt az imádságot, hogy Uram, békében fekszem le, mert tudom azt, hogy biztonságban vagyok. Rád bízom mindenemet. Rád bízom, igen, a bűneimet is, de nem csak azokat, hanem a bajaimat, a gondjaimat, azokat, amik kívülről fenyegetnek, amik ellen nem tudok tenni semmit, oda viszem eléd, mert te tudom, hogy te meghallgatsz, tudom, hogy a te kedvelted vagyok, és tudom, hogy a te ígéreted szerint rám ragyog a te orcád. Békében alszom el, és nem kell altató, és nem kell nyugtató, mert te adsz nekem nyugalmat, te adsz nekem békességet. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy kérdezel, és ezekkel a kérdésekkel is közelebb akarsz hozni magadhoz. Köszönjük, hogy arra a kérdésre, ami úgy kezdődik, hogy meddig, arra lehet válasz az, hogy eddig és nem tovább. Hogy másképpen szeretnénk egyre tisztábban, egyre jobban, egyre őszintébben, egyre inkább visszatükrözve a te orcádnak a ragyogását. Urunk, arra kérünk, hogy ez így lehessen. Arra kérünk, hogy segíts bennünket azokban a helyzetekben, amikben vagyunk. Adj nekünk kiutat a szorult helyzetekből. Adj nekünk hálaadást akkor, amikor sok minden úgy alakul, ahogy mi azt szeretnénk, ahogyan azt mi vártuk. Urunk, segíts bennünket, hogy meg tudjuk állítani a haragunkat, amikor rád gondolunk, amikor a világra gondolunk, vagy amikor önmagunkra gondolunk, önmagunkban is lássuk meg a te teremtményedet, akit te nagyon szeretsz, és akkor nem kell haragudnunk önmagunkra, és akkor nem kell haragudnunk a másikra, és végképpen nem kell haragudnunk rád. Urunk, szeretnénk egyre inkább megköszönni a te kegyelmedet, a te irgalmadat, azt, hogy veled lehetünk, kérünk, hogy a tőled kapott örömet tudjuk továbbadni. Engedd, hogy ilyen embereid lehessünk, mi is ebben a világban, az emberek között, de mégis valahogyan másképpen ebben a világban, de nem e világból valóan, add, hogy a te örömedet tudjuk továbbadni ebbe az örömtelen világba. A te erőddel, a te segítségeddel, a te békességeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, az adakozást, ami a Isten tiszteletünknek is a része. Együttérző szívvel hirdetem, hogy ezen a héten eltemettük Csökönyi Lajos Sándor 70. életévében elhunyt testvérünket, az ő szerettei, családja, hozzátartozói számára. Imádkoztunk Isten vigasztalásáért, és azért a békességért, amiről most is hallhattunk, hogy lehetséges az Istentől kapott békességgel lenni, élni, kérjük továbbra is, és együtt a gyülekezet közösségében is imádkozunk a családért, hogy ezt a békességet egyre inkább éljék át és tapasztalhassák meg. Isten tiszteltünk végéhez közeledve a 266. énekünket keressük meg. 266. dicséretünk Mind a négy versét énekeljük. Az első így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.